A 15 alkalmas ima és elmélkedés sorozat idei témája a liturgia a katolikus egyház katekizmusa szerint. A Mária Rádió a lelki gyakorlatos beszédeket vasárnap délelőttönként közvetíti. A következő fél órában a 12. részt hallhatják, melyet Kulcsár Sándor atya tartott.
Kedves testvérek, folytatjuk a Szent Ita nagykilencedet, és ma itt a mise előtt Szent Ita életének arról a részéről hallottunk, amikor volt egy jubileumi zarándoklat, 5. Miklós pápa 1450-re Szent Évet hirdetett, és hát ez azzal járt, hogy aki ezen részt vett, az feloldozást kapott a bűneitől. Ez abban az időben nagyon fontos volt, mert hát a középkorban egy kicsit más volt a bűnbánati fegyelem, mint ma, és ha az ember néhány súlyosabb bűnt elkövetett, olyan vezeklés járt érte, amit egész életében nem tudott beteljesíteni. Úgyhogy ezeknek a jubileumi éveknek nagyon nagy szerepe volt az emberek életében. Nagyon örültek, és Szent Itát is szívét nyomta talán sok gond, és úgy gondolta a nővéreknek is, akikkel együtt volt, jót tesz, és az apátnőnek mondta, hogy menjenek el ők is, zarándokoljanak el Rómába, hát Kássa az körülbelül 130 kilométerre van onnan, az mondjuk egy heti járás, és ezt a nővérek nagyon örültek neki, egész addig, amíg nem tudták meg, hogy Rita is velük jön. Ugye volt neki ez a stigma, ez a homlok tövis seb, a homlokán a szent tövisnek a sebe, és ennek gyomorforgató szaga volt. Ezért őt el is különítették a kolostorba, és a többi nővérek ezért eléggé utálták. És amikor ezt meghallották, nem akartak menni, hogy ez azért kibírhatatlan. És Rita imádkozott, és a zarándoklat idejére mint a seb, mind az ezzel járó szag, ez eltűnt. És ott voltak a nővérek, óriási tömeg volt Rómába, és érdekes volt, hogy Ritára bízták a pénzt, az apátnő adott nekik pénzt, ugye útközben meg kellett szállni, enni kellett, Rómába meg kellett szállni, vissza kellett utazni, mindenre adott pénzt, és Ritának adták ezek a nővérek, mert ugye ő házi asszony volt, értette ahhoz, hogy kell beosztani a pénzt, és mint jó házi asszony fogta is az egész pénzt, és kidobta. Beledobta ott egy folyóba, hogy Isten gondoskodni fog. És hát végül is mindig egész úton gondoskodott az Isten, de én azt is gondolom, hogy mivel Szent Ritának a férje korábban, mondjuk így, hogy egy bűnöző volt, Rita tudta, hogy ez a néhány fiatal nő egyedül egy csomó pénzzel nincs biztonságban. Jobb pénz nélkül lenni. És úgy, hogy mindenki lássa esetleg, ha valaki követi őket, hogy pénz nincs náluk. Úgyhogy sokszor a pénz nem megoldás. És Rita ezt tudta, hogy Isten gondoskodni fog, és így is lett. És aztán nagy kegyelmeket kaptak, de hát ezt azért kell tudni, ez egy ilyen, nem is tudom mit mondjak, milyen volt ez a szent év. Akkora tömeg volt, hogy az angyalvárhoz vezető híd leszakadt. Csomóan meghaltak. A Tevere folyó kiáradt, és ezen kívül az zarándokok behozták a pestist Rómába. Tehát minden volt, és annak az ellenkezője is, de épségben odaértek, ott voltak, és a legnagyobb csoda, épségben vissza is tértek. Isten megóvta őket. Ez, ahogy Péter apostol is mondta, ne aggodalmaskodjatok semmi miatt, terjesszétek kéréseiteket Isten elé, ő majd gondoskodni fog. A mai alkalommal a húsvéti misztérium szentségi ünneplését nézzük meg, hogy például, hogy ki ünnepli a liturgiát. A liturgia az egész Krisztus cselekménye, az egész Krisztus a fejet jelenti, a főt, a feltámadt Krisztust és a testet, amely az ő egyháza. Ez az egész Krisztus. Tehát a liturgiában az egész közösség, a Krisztusnak, aki a fej, és egyesült a testével, az egyházával. A II. Vatikáni zsinat írta, a liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem az egyház, az egység szakramentuma, szentsége. A püspök vezetése alatt egyesült és rendezett nép ünneplései. Vagyis nem az egyéni megszentelődés vagy a tökéletesedés eszköze, hanem egy közösség ünneplése. Ahogy a legelső alkalommal beszéltem arra, hogy hallottam, hogy Pannonhalmán ugye volt egy bizonyos folyosó, ahol egymás mellett voltak a miséző helyek és a szerzetesek, egymás mellett egyedül miséztek, akár egyszerre is. És Gyuri bácsi, Isten éltesse névnapi alkalmából is, ott minisztrált nekik a Gyilog folyosón, igaz?
Igen.
Így van. Hát, hogy valóban, amikor a mise csak egy embernek a megszentelődésére szólt, nem is volt ott nép, csak egy minisztráns. És ezért az ünneplő gyülekezet a megkereszteltek közössége, akik az újjászületés és a Szentlélek kenete által arra szentelődnek, hogy lelki hajlékká és szent papságá formálódjanak, hogy így lelki áldozatként fel tudják ajánlani a keresztények minden emberi tevékenységét. Az általános papság Krisztusnak az egyetlen papnak a papsága, amelyben minden tagja részesül. A keresztség által minden megkeresztelt részesül Krisztus papi, profétai és királyi méltóságában, ezért kenik meg a gyermekeket vagy a felnőtteket krizmával, a keresztség alkalmával, amivel a papokat, a profétákat és a királyokat kenték fel. Itt a katekizmus idézi a II. Vatikáni zsinat liturgia felfogásának egyik alapkövét. Az Anyaszentegyház nagyon kívánja, az olasz szöveg így írja, égetően kívánja, hogy az összes híveket vezessék a liturgikus ünnepléseken való teljes, tudatos és tevékeny részvételre, melyet magának a liturgiának a természete követel, és amelyre a keresztény nép, mint választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, az Isten által tulajdonba vett nép a keresztségből eredően jogosult és kötelezett. Tehát a liturgia nem egy előadás, nem egy színház, ahol vannak az előadók, és a nézők passzív csodálattal vannak jelen, hanem maguk is részesei mindannak, ami ott történik. Saját rendjük és lehetőségei szerint tevékenyen részt vesznek, és tudatosan, tudatában annak, hogy ők maguk is részesei ennek a liturgiának, mert ez a liturgia természete, és ez nem egy engedmény, hanem a megkereszteltek joga és kötelessége is, hogy teljesen, tudatosan és tevékenyen vegyenek részt a liturgián. De nem minden tagnak ugyanaz a szerepe. Némelyeket Isten meghív az egyházban, és az egyház által a közösség különleges szolgálatára. Ezeket a szolgákat kiválasztják, és az egyházi rend szentségével felszentelik. Ezek a szolgák a diakónusok, papok és püspökök. A Szentlélek így teszi őket alkalmassá arra, hogy Krisztusnak a fejnek személyében cselekedjenek, az egyház minden tagjának szolgálatára. A fölszentelt szolga ugyanakkor Krisztusnak, a papnak ikonja és képmása. Vagyis a papi rend, mint Isten népének szolgája jelenik meg. Ezt teljesen kell értelmezni. A pap szolgálata a pásztor szolgálata, a kormányzás szolgálata, a családfő szolgálata, aki mindenkinek megadja a kellő időben, amire szüksége van, és annak szolgálata, hogy az erőszakosak ne kerekedjenek felül a gyenge és sérült bárányokon. Ezért ő vezeti a liturgiát, ez sok bölcsességet, tudást és bátorságot igényel, és rendkívül nagy lelki szabadságot. Az igazi szolga, ki nem az emberek szeszélyeinek és elvárásainak akar megfelelni, hanem a püspöknek és Krisztusnak. Visszatérve, a katekizmus írja, hogy a szentségek ünneplésekor az egész jelenlévő közösség liturgosz, vagyis tevékeny résztvevője a liturgiának, mint felolvasó, minisztráns, kommentátor vagy az énekkar tagja. A mai ember felfedezi a jelek fontosságát. Például egy színes papírdarab nagyon erős jel, pedig önmagában semmit sem ér, mégis mint jel mindenki elfogadja, sőt, egész hónapon keresztül keményen dolgozik, hogy minél több ilyen színes papírdarab birtokába jusson, mint például egy 20 000 forintos bankjegy. Ez egy szimbólum, mert önmagában semmit sem ér, csak jelez valamit, és mindenki érti, hogy miről szól. A jelek mélyen beszélnek hozzánk. Lehet például, hogy a munkahelyen nem mondják, hogy utálnak, csak senki sem beszél veled, nem vált veled egy szót, átnéznek rajtad, mint az üvegen, akkor egy jel, hogy nem szeretnek. Pünkösd óta a Szentlélek a megszentelést egyháza szentségi jelein keresztül végzi. A szentségi cselekmény, vagyis a liturgia, Isten fiainak találkozása Atyukkal Krisztusban és a Szentlélekben, és ez a találkozás szavakban és tettekben fejeződik ki. Az emberi életben a szavak és a jelek fontos szerepet töltenek be. Mivel az ember egyszerre testi és szellemi lény, a lelki valóságokat anyagi jelekkel és szimbólumokkal fejezi ki és fogja fel. Mint társas lény rászorul a jelekre és szimbólumokra, hogy beszéd, gesztusok, cselekedetek által másokkal érintkezni tudjon. Ugyanez érvényes az Istennel való kapcsolatára is. Így az ige liturgiája, vagyis a szó liturgiája szerves része a szentségi ünneplésnek. A liturgikus szó és liturgikus cselekvés, mint jel és tanítás elválaszthatatlanok. A Szentlélek ugyanis nem csupán Isten szavának megértésére vezet, amikor felébreszti a hitet, hanem a szentségek által meg is valósítja Isten csodatetteit, amelyeket Isten szava hirdet. Az Atyának a szeretett fiú által végrehajtott művét jelenvalóvá teszi és közli. Tehát az Isten szava hallgatása nem csak egy tanítás megértése, hanem Isten csodáinak, műveinek a hirdetése azért, hogy mindezek bennünk is megvalósuljanak. A liturgiában Isten át akarja adni újra és újra Szent Fia életének misztériumait, legfőképpen a halál feletti győzelmét. A liturgia az üdvösség történetének utolsó mozzanata, amely bennünk végrehajtja, bennünk is beteljesíti az üdvösség a megváltás misztériumait. Nem csak egy ünnepélyes megemlékezés az egykor megtörtént szabadító tettekre, amelyeket Isten végbe vitt, és amelyek Jézus Krisztusban teljesedtek be, hanem minket is arra visz, hogy Krisztussal egyesülve megtapasztaljuk, átéljük, és birtokoljuk a halál és a bűn feletti győzelmet, az új életet a feltámadt Krisztussal. Az ének és a zene annál jobban teljesítik jel funkciójukat, az ének és a zene is egy jel, minél szorosabban kapcsolódnak a liturgikus cselekményekhez. Három fő kritériumot tartva szem előtt, az imádság kifejező szépségét, a közösség együttető részvételét a megfelelő időben és az ünnepélyességet. Eszerint tehát az ének és a zene is egy jel, ami beszél hozzánk. Szent Ágoston mondta, aki énekel, duplán imádkozik. Nem olyan régen az emberek még munka közben, főzés, takarítás, aratás közben is énekeltek. Az ének felemeli a szívet. A liturgia énekei Istenhez emeli a szíveket. De ez az ének szép és kifejező kell, hogy legyen. A közösség is be tudjon kapcsolódni, ne legyen csak egy előadás, amit a nép csak hallgat, és ünnepélyes is legyen, ami megfelel a liturgia méltóságának. A jó liturgikus énekben az ember ki tudja önteni a szívét Isten előtt. Az Úr napja, a vasárnap, nagyon érdekes, mert a oroszul ez úgy szól, hogy Vaskriszenje, a feltámadás napja. Ez nagyon kifejező. Az egyház a húsvéti misztériumot a Krisztus föltámadása napjától eredett apostoli hagyományra támaszkodva a 8. napon ünnepli, amelyet méltán nevez az Úr napjának, Dies Dominikának. Krisztus föltámadásának napja egyszerre a hét első napja, de a latin mondjuk így a hagyományban a hét első napja a vasárnap. Például elmentek Portugáliába is, vagy nagyon sok helyen, ahol megvan még ez a régi hagyomány, a naptár úgy kezdődik, hogy vasárnappal. Vasárnappal kezdődik. Tehát ez lenne a hét első napja. A teremtés első napjának emlékezete, és a nyolcadik nap is, amelyet Krisztus a maga nagy szombati nyugalma után megkezdi azt a napot, amelyet az Úr alkotott. Azt a napot, az alkony nélküli napot, középpontjában az Úr vacsorája, a szentmise áll, mert abban találkozik a hívők közössége a feltámadt Jézus Krisztussal, aki meghívja őket ünnepi lakomájára. Nagyon gazdag ez a rész. Ez a nyolcadik nap utal az új teremtésre Jézus Krisztusban, mert benne a mennyei Atya újjá teremtett minket, a keresztség által új teremtményé lettünk. A nyolcadik nap az időn kívüliségnek is a jele, amikor is belépünk az örök életbe. Ezt kóstoljuk meg a vasárnap ünneplésével, amelynek középpontja a szentmise ünneplése. A katekizmus az Úr vacsorájaként említi, és valóban ez az Úr vacsorája, még akkor is, ha ezt a kifejezést nálunk főleg a protestáns testvérek használják, mint Úr vacsora. A második vatikáni zsinat misekönyve, amit használunk, vagyis hatodik Pál misekönyve, és a katekizmus is a szentmisében minél jobban ki akarja fejezni, hogy mintegy Krisztussal vagyunk az utolsó vacsora termében. Ezért volt a sok változás a liturgiában, a tridenti rítushoz képest. És a szentmise jobban kifejezze, hogy mint Jézus tanítványai, körben üljük az ünnepi vacsora asztalát. Ezért lett a faltól elválasztva, megfordítva és a nép felé fordítva, jobban kifejeződjön, hogy mint Jézus és a tanítványai együtt ünneplünk. Elővételezzük a mennyei lakomát, amelyben az örök életben fogunk részt venni. A pap Krisztus személyében cselekszik, maga Krisztus változtatja át a kenyeret és a bort az ő testévé és vérévé. Így szeretném röviden megjegyezni, hogy nem a tridenti rítusú mise a legősibb. Például, hogyha valaki el tud menni egy kartaúzi kolostorba, amit Szent Bruno alapított, ott a tridenti rítus előtti misét ünneplik. Ez az egyetlen szerzetes rend, amely engedélyt kapott arra, hogy ne kelljen, amikor bejött a tridenti rítus, ne kelljen váltania. Mert az 1200-as évek óta ugyanúgy ünneplik a szentmisét. Tehát például a kartauziaknál a tridenti rítus előtti római rítus van. Fontos a vasárnap megszentelése, hogy ezen a napon, aki csak teheti, ne dolgozzon. Szép ruhát vegyen fel, majd ebben menjen a szentmisére, ebben legyen egész vasárnap. Finom ebéd legyen, ahol a család együtt étkezik, beszélget, finom italokkal, virággal, gyertyával az asztalon. Ezen a napon nagyon jó közösen imádkozni, együtt elmondani a vasárnap reggeli dicséretet, és a hagyományos imádságokat is. Legyen egy valóban Istennek szentelt nap. A liturgikus év ideje a húsvéti szent három napból, mint fényforrásból beragyogja az egész liturgikus évet, és az Úr kedves esztendeje lesz. A liturgikus év célja, hogy Krisztus életének misztériumai bennünk is megvalósuljanak. A húsvét nem egyszerűen egy ünnep a többi között, hanem az örömünnepek örömünnepe, az ünneplések ünneplése. A föltámadás misztériuma, amelyben Krisztus megsemmisítette a halált, hatalmas erejével áthatja a mi régi időnket, mindaddig, amíg minden alá nem lesz vetve Krisztusnak. Krisztus misztériuma megtestesülése és húsvétja, amelyet az eukarisztiában főképp a vasárnapi gyülekezetben ünneplünk, az imaórák liturgiájának, a zsolozsmának végzése által minden áldott nap idejét áthatja és átalakítja. Ez, vagyis a zsolozsma, az egyház nyilvános imádsága, amelyben a hívők, a klerikusok, a szerzetesek és a laikusok a megkereszteltek királyi papságát gyakorolják. Ez a vőlegényhez beszélő mennyasszony hangja, sőt, Krisztus és az ő testének imádsága az Atyához. A II. Vatikáni zsinat szerint az imaórák liturgiája, vagyis a zsolozsma, arra van rendelve, hogy Isten egész népének imádsága legyen. Ajánlott, mondja, hogy maguk a laikusok is imádkozzák a zsolozsmát, vagy a papokkal együtt, vagy maguk között, sőt egyenként is. A zsolozsma, amely egyidejűleg az eukarisztia ünneplésének folytatása, nem zárja ki a többi hagyományos imádság elvégzését, hanem kiegészítésként igényli azokat. Az új szövetség lélekben és igazságban folyó kultusza nincs egyetlen helyhez sem kötve. Az egész föld szent, és az emberek fiaira van bízva, ezért misézhet a pápa, akár egy repülőtéren, vagy egy parkban is. Amikor a hívek összejönnek egy helyen, vagy mondjuk a hősök terén is lehet misézni. Pedig előtte ott más dolgok is történtek. Amikor a hívek összejönnek egy helyen, elsősorban az a fontos, hogy mint élő kövek lelki házzá épüljenek. A föltámadt Krisztus teste lelki templom, amelyből élő vizek forrása fakad. A Szentlélek által Krisztusba beletestesülve, mi vagyunk az élő Isten temploma. Az új szövetség oltára Krisztus keresztje, ahonnan a húsvéti misztérium szentségei fakadnak. Az oltáron, amely a templom középpontja, a szentség jelei alatt megjelenik a keresztáldozat, Krisztus kereszt halála és feltámadása. Ez az úrasztala is, ahova Isten népe meghívást nyert. A látható templom jelképezi az atyai házat, mely felé Isten népe úton van, és ahol az Atya, ami mennyei édesapánk, letöröl majd szemünkről minden könnyet. Ezért a templom Isten minden gyermekének tágas és gyógyító otthona is. A mai olvasmányban hallottuk, hogy Péter apostol búcsúzásul ezt mondja: köszöntsétek egymást szent csókkal. Ez a béke csók volt. Az áldozás előtt az ősegyházban kibékültek egymással a testvérek, így tettek eleget Krisztus parancsának, hogy haragos szívvel nem mutassanak be áldozatot. Ez két puszi volt az arc két oldalára, a testvéreknél vagy a családban szokás. Ez keleten a mai napig megmaradt. A családban is mondjuk, hogy oda megyünk a szüleinkhez, jó esetben adunk nekünk két puszit, és nem azt mondjuk, hogy jó napot kívánok. Nem tudom, hogy ki hogy szokta. Ez a szeretet és a béke jele. Korábban ez volt a misekönyvben, köszöntsétek egymást a béke jelével. Ez változott, ma így szól, engesztelődjetek ki szívből egymással. Ebben elmarad erre a testi gesztusra való felszólítás, de ha a testvérek valóban kiengesztelődnek egymással, a békecsók gesztusa a legkifejezőbb.
75. alkalommal rendezik meg idén a Szent Rita nagy kilencedet. A 15 alkalmas ima és elmélkedés sorozat idei témája a liturgia a katolikus egyház katekizmusa szerint. A Mária Rádió lelki gyakorlatos beszédeket vasárnap délelőttönként közvetíti. Az elmúlt fél órában a 12. részt hallották, melyet Kulcsár Sándor atya tartott.